Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a János írása szerint való Szent Evangélium második részéből, a második rész első 11 verséből. Az ige felolvasását a gyülekezet leülve hallgassa meg figyelemmel. János evangélium a második részéből, az első verstől kezdve így szól hozzánk Istenünk igéje. A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk: most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkorra tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Isten áldása legyen rajtunk, testvéreim, hogy meghallva az ő igéjét, meg is cselekedjük azt az ő nevének nagyobb dicsőségére. Jertek, testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked az elmúlt hét megőrző kegyelmét. Köszönjük, hogy megtapasztalhattuk, hogy minden gondunkat rád vethetjük, mert neked gondod van ránk. Bűnbánattal valljuk meg előtted, hogy az elmúlt időszakban olyan sokszor éltünk vissza a te kegyelmeddel, és nem kerestük a te akaratodat, mert csak a saját fejünk után mentünk. Bocsásd meg, ha tékozoltuk a te ajándékaidat, és eltávolodtunk az atyai háztól. Köszönjük, hogy van lehetőség megfordulni. Köszönjük, hogy van lehetőségünk visszatérni hozzád, és újat kezdeni veled. Köszönjük, hogy bárhonnan, bármilyen mélységekből, félelmekből, bűnökből jöhetünk hozzád, és te ugyanúgy elénk jössz, mint az apa a tékozló fiú elé ment. Köszönjük, hogy te így ölelsz bennünket magadhoz. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy te állíts helyre bennünket. Te újítsd meg velünk kötött szövetségedet. Adj nekünk engedelmes szívet, hogy megtegyünk mindent, amit te mondasz nekünk, hogy mi is átélhessük a csodát. Mennyei Atyánk, éhezzük és szomjazzuk a te igazságodat. Könyörgünk, te töltsd be bennünket. Ajándékozz meg bennünket a te szent lelked megelevenítő erejével. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Urunk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten tiszteletünk alapígéjét, amelyet olvasok a már felolvasott bibliai szakaszból, János evangéliumának második fejezetéből, a 11. vers. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Eddig Isten írott igéje, foglalja el helyét a gyülekezetben. Kedves testvéreim, hálaadó gyülekezet, nagyon fontos az első jelzés. Ha két ember találkozik, és egymás szemébe néznek, tudják, hogy a találkozáskor az első gesztus, az első mondat, egy esetleges mosoly vagy fintor nagyon sok mindent elárul, mert ez az első jelzés mindig szívből jön. Ezt tapasztalhatjuk akkor, amikor világra jön egy kisgyermek, és az édesanyja szinte mindig a keblére öleli ezt a gyermeket. Legyen bármilyen piszkos, bármennyire nem kívánatosnak tűnő, a keblére öleli és megcsókolja. Ez az első jelzése az új élet felé, és ez az első jelzés az ő szívéből érkezik. Az anyai ölelés, ez az ölelés egyben arany foglalata mindannak a szeretetnek és mindannak a gyermek iránti érzésnek, amit az egész élete folyamán érezni fog az ő irányában. Ez az ölelés olyan jelzés, amely előre jelzése a gyermekért történő szenvedéseknek is. Hiszen, ahogy mondja a népi bölcsesség, először a kiskorban majd a lábára, aztán később a szívére tapos a gyermek, de ez az első ölelés mindent elmond, mindent elfedez, és ez mindig ott lesz a gyermekkel való kapcsolatban. Ilyen első jel a felolvasott bibliai történet is, a kánai mennyegző bor csodája. Jézus tanítói és megváltói útján ez az első fontos állomás. És ma, amikor hálát adunk az új borért, figyeljük meg és vizsgáljuk meg, hogy mit jelent az új bor ebben a történetben. Mit jelent a Szentírásban, és végül majd arra figyeljünk, hogy az új bor lét mit jelent a mi személyes hívő keresztjén életünkben. Szóltam már az első jelzésről, ennek a fontosságáról. Olyan ez a történet is, mint egy díszes iniciálé, egy kezdő betű, egy könyvnek, egy bekezdésnek az elején. 3 nappal vagyunk azután, hogy keresztelő János megkeresztelte Jézus Krisztust a Jordán vizében. Ez volt a nyitó aktusa az ő munkálkodásának, Jézus Krisztus messiási útjának. Az a keresztelő János, az a pusztai aszkéta kereszteli meg, aki egyébként egész életében nem ivott bort. Ott is történt egy csoda. Isten szólt a mennyből, kinyilatkoztatta, hogy Jézus az ő fia, és mindenki ő rá figyeljen, őt kövesse. Jézus és tanítványai ezek után 3 nap múlva Kánában egy mennyegzőn vesznek részt. Nagyon beszédes ez a helyszín. Beszédes egyrészről azért, mert ez a Kána Jézust felnevelő falutól, Názárettől, nagyon kevés távolságra található. A szülő földjén van tehát. Aztán azért is beszédes, mert mindez egy mennyegzőn zajlik. Ha ismerjük Jézus Krisztusnak a példázatait, akkor nagyon jól tudjuk, hogy ezekben a példázatokban legtöbbször Isten országát egy lakodalomként, egy mennyei lakomaként, egy mennyegzőként írja le Jézus. És ez az első csoda pontosan egy mennyegzőn történik. A lakodalom, a szerelem a Bibliában, más helyeken is, kiváltképpen az Ószövetségben nagyon sokszor jelképezi Isten és az ember kapcsolatát. Isten és az ő népének a kapcsolatát, és a Jelenések könyvében is, a Biblia utolsó könyvében is ez a metafora jelenik meg. Jézus Krisztus úgy találkozik az ő egyházával, úgy egyesül, ahogy a mennyasszony a vőlegénnyel egyesül a mennyegző alkalmával. És ez az ős bölcsesség nyilatkozik meg a mi magyar népmeséinkbe, hiszen gondoljunk bele, a legtöbb népmesének az a vége, hogy a főhős találkozik az ő szerelmesével, és egybe kelnek, jegyesével összeházasodnak. Jézus tehát minden bizonnyal e mennyegzőn, az igazi mennyegzőről szeretett volna elmondani valami lényegeset. A földi dolgokon keresztül a mennyei igazságokra szerette volna ráirányítani a figyelmet, és az, hogy a vizet borrá változtatta, olyan jel, ami első jelként nagyon fontos. Miért? Ahogy az egy évvel ezelőtti újbori textusunk is mondja Jeremiás 31.12-ben, megjönnek majd, és újonganak Sion magaslatán, élvezik az Úrtól kapott javakat, a gabonát, a mustot és az olajat. E vers megmutatja nekünk, hogy az ókori ember számára, és a mi hitvalló őseink számára is, hiszen erről beszél ez a hálóadó ünnep, nagyon fontos volt az Isten áldása, a borban megjelenő áldása. Ez egy szimbólum, egy jelkép, amely az Úr áldását, az ő irántunk megnyilvánuló, gondviselő kegyelmét mondja el, hogy nem valami elvont fogalom az Isten jelenléte, nem valami olyan, amiben csak hinni kell, azonban a hétköznapi élet teljesen más mutat, nem, ez nem így van, mert majd a kehellyel mi is meg fogjuk ízlelni a bort, és ez az ízlelés azt elmondja nekünk, hogy igen, van Isten, és ő az, aki mindezt megadta mi nekünk. Aztán a 104. Zsoltárban olvashatunk arról, hogy a bor a vidámság forrása is, mert megvidámítja az ember szívét, és arcát ragyogóbbá teszi az olajnál. Aztán az énekek éneke már arról szól, hogy a mennyegző része, hogy a mennyasszony és a vőlegény egymásra találásának az elengedhetetlen kelléke az édes bor, a fűszeres bor. Azonban tovább lépve, gondolnunk kell arra, hogy Jézus Krisztus a bort összekapcsolja az ő kiontott vérével. Összekapcsolja a páska bárány vérével, és ezzel megalapozza a későbbi, hihetetlenül mély metafizikai jelentését, amely Hanvas Bélánál éri el a csúcspontját, aki azt mondja, azt írta le, egy pohár bor az ateizmus halálugrása. Mert az történik, ebben a történetben, hogy a víz egy minőségileg jelentősebb lényeget kap. Borrá válik. Lehet ezt a csodát úgy értelmezni elsődleges szinten, hogy Jézus Krisztus ezzel megmutatta a hatalmát, és akár ma is megtehetni ezt a csodát, vagy ehhez hasonló csodákat. A vizet akár borrá tudná változtatni, vagy talán más csodát is meg tudna tenni. Azonban alapigénk arra figyelmeztet, hogy ez a történet Jézusnak a csodatétele egy jel. Egy olyan jelzés, amely valami mögöttes tartalmat, valami többlet tartalmat sűrít egybe. Egybe tömöríti, és ezzel mondja el nekünk, és nekünk az a feladat, hogy ezt kibontsuk. Kibontsuk ezen az Isten tiszteleten, kibontsuk az úrvacsora alkalmával, és kibontsuk az életünkben. Ami a kánai első jelnek, és hogyha tovább olvassuk János evangéliumát, a többi határozottan, kifejezetten jelnek mondott csodának, a lényege, a fontossága az mindig az átváltozás. Valami átváltozik valamivé. Mert a jelekben mindig a töredékes, a részszerint való, a nem teljes válik teljessé és egészé. A víz borrá. Aztán később a beteg gyermek egészségessé, az éhező tömeg jól lakottá, a vak ember látóvá. És ahogy a minőségi váltást érzékeljük, végig kell gondolnunk, hogy mi is tulajdonképpen a víz. És hogy jobban meglássuk ezt a méreható váltást, azt is végig kell gondolnunk, hogy mi a bor. A víz, ahogy az általános iskolában bizonyára mindannyian már megtanultuk környezet órákon, szintelen, szaktalan folyadék, elengedhetetlen része az emberi életnek, és talán később kémia órán már azt is megtanultuk, hogy ez a H2O, ez az egyszerű folyadék. Azonban, hogyha a borról beszélünk, akkor egy sokkal összetettebb kép áll előttünk, hiszen a bor, a víz, a cukor, az alkohol, a sava, különböző íz és illet anyagoknak olyan harmóniája, amelyet szinte nem tudunk emberileg lemásolni, előállítani, hanem csak a szőlőből tudja kibontani az ember a szellemével. A bor mindig is a munkát, a kultúrát feltételezte, a gondoskodást, az odafigyelést, ha tisztán állítják elő és tisztán fogyasztják. Különbség van tehát a két folyadék között, a víz és a bor különbsége, amely túlmutat mindezen. És utal arra, hogy különbség van a vegetáló élet, a napról napra való ösztön élet és a szellemi, lelki tartalmakat, az Úr Jézus Krisztus kegyelmét hordozó élet között. E minőségi váltás megy végbe tehát a történetben, és nem csak a víz változik át borrá, hanem a tanítványok, az emberekben is egy fontos változás megy végbe, mert azt írja a történet végén az alapígénk, hogy kinyilatkoztatta az Úr Jézus dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Tehát a hétköznapi, illetve hát az általános ünnepi mennyegző, ami egy megszokott földi esemény volt, több is történt egy adott esztendőben a Kánában, abban a faluban. Ez az esemény egy mennyei csodává nemesül át, és az Isten dicsősége ragyog át ezen a bor csodán. És a hatás sem marad el, azok a tanítványok, akik részt vettek ebben, akik látták azt, hogy ez a násznagy által megízlelt finom bor néhány perccel azelőtt még víz volt, ezek a tanítványok megdöbbennek, és ők azt írja a Szentírás, hogy hisznek ezután Jézusban. És ez a tulajdonképpeni változás az ő életükben. Ez a tulajdonképpeni minőségi ugrás. Hiszen élnek egy átlagos életet, tudják, hogy Jézusnál valami fontos és lényeges zajlik, és érdemes erre alapozni az életet, azonban az első jel megmutatja nekik, hogy Jézusban hinni lehet. És ez a hit többet jelent, mint intellektuális felfogását annak, hogy Jézus Isten fia. Ez a hit követést jelent. Ez a hit Jézus utánzását, az ő élet stílusának a felvételét jelenti, és tudjuk, hogy jó számban a tanítványok vállalták ezt. És azt az indulatot, amely a Krisztusban megvolt, és Pál apostol a Filippi levélbe bizonyságot tesz, hogy ez az önmegüresítő, a kereszt halálig hűséges indulat legyen bennetek, a tanítványok végigélték, mert jó néhányan mártír halált szenvedtek el az ő hitükért. Ebben a hitben döbbennek rá ők arra, hogy szükség van arra, hogy a hétköznapi víz életük bor létté nemesüljön. Szükség van arra, hogy a vég nélküli ünnep öröme láthatóvá váljék, és egy időről időre valóság legyen az ő életükben. Szükségük van a bizalom életre. Szükségük van az értük vértontó, úrvacsorát szimbolikusan és testileg is szerző Jézus Krisztusra. De nem csak nekik. Nem csak ezeknek a 2000 évvel ezelőtt élt tanítványoknak van erre szükség. Nekünk is, akik itt 2007 októberében összegyülekezünk, és új borért adunk hálát. Nekünk is fel kell adni sok mindent, ami csak azt mondja, hogy elégedj meg az egyszerű élettel, a kisszerűséggel, elégedj meg a kommerszel, elégedj meg azzal, amiért nem kell fáradni, amiért nem kell áldozatot vállalni, elégedj meg azzal, amiért nem kell felülemelkedni önmagadon. Elégedj meg a bizalmatlanság biztonságával, és ne nézz arra, aki a bizalom szabadságával ajándékozott meg. Igen, a bor így módon jelenti számunkra a minőségi váltást is. Az ünnepet, a vég nélküli ünnepet, de olyan jegy is, amely elmondja, hogy változnod kell, hogy szenvedned is kell. Mélységeket kell megjárnod, mert Jézus is ezt tette, érted, neked is ezt kell tenni. És csodálatos módon az ünnep és a passió, az örvendezés és a szenvedés az úrvacsora szereztetésekor egybefonódik az utolsó vacsora alkalmával, Jézus szenvedésének előestéjén, és ezeket a szavakat majd hallani fogjuk mi is mindannyian a szereztetési ígében. És most e szavak útján meg fogjuk tapasztalni, de adja az Isten, hogy tudjuk az életünkben is mindezt megtapasztalni, tudjunk átváltozni, tudjunk Krisztus által minőségileg jobb életet élni, lelki életet élni. Tudjuk ma is elfogadni a felkínált ajándékot, az engesztelő áldozat érdemét, mert ez az új bor minőségi változás életünkben Jézus Krisztus által. És mindaz, ami régi, ami lefelé húzó, ami kínosan emberi, Krisztus által tud új ruhát ölteni a mi életünkbe. Ezt ünnepeljük ma. Ezt ünnepeljük az úrvacsorával. Így válik a mi termésért, betakarításért, szüretért, a hordókba töltött mustért való hálaadásunk az örökké való vacsora részévé. És befejezésül az úrvacsora közösségi szempontból való mélységét hadd szemléltessem Dietrich Bonhoeffer, mártír teológus gondolataival. Az úri szent vacsora közössége a keresztjén közösség betetőzése, ahogy azt az úr asztalánál testben és vérben egyesülnek a közösség tagjai, úgy lesznek majd egyek az örök életben. A közösség itt ért el céljához. Itt válik teljessé örömünk Krisztusban és a Krisztus gyülekezetében az ige alatt élő keresztjének közössége. Az úrvacsora szentségében teljesedett be. A kánai mennyegzőn az Úr Jézus a vizet borrá, kiváló borrá változtatta. Mondja Isten, hogy a mi elalélt bűnben lévő mozdulatlan életünk hadd változzon ilyen kiváló Krisztusban az ő általa megszentelt életté, az ő hasonlatosságára. Így áldjon meg bennünket a Jóisten ezen az Isten tiszteleten, az úrvacsora alkalmával és a hétköznapokban, életünk mindennapjában, hogy mindannyian afelé, a cél felé haladjuk, és ezt tudjuk is, amikor együtt, közösen belépünk az ő örökké való királyi mennyegzőjébe. Legyen így. Amen. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megköszönjük a kegyelmet, amellyel te mindig is viseltettél az embervilág felé. Megköszönjük azt, hogy ez a kegyelem az Úr Jézus Krisztusban testé lehetett, hogy a te ígéd testé lett, és mindaz a szeretet a Golgotai kereszten engesztelő áldozattá sűrűsödött. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk ezért. Hálát adunk, és megvalljuk, hogy méltatlannak érezzük magunkat a kegyelemhez. Mindazonáltal elfogadjuk. És kérünk téged, hogy munkálkodj a mi életünkbe. Munkálkodj akkor, amikor követni szeretnénk téged. Munkálkodj akkor, amikor erőtelennek érezzük magunkat, amikor alkalmatlannak, és amikor hitünk bástyáit az ördög ostromolja. Szent lelked által adj erőt, kitartást, add meg, hogy tudjunk mi is átváltozni. Úgy, ahogyan első jelként ezt tetted a kánai mennyegzőn a vízzel. És kérünk nem csak magunkért kegyelmet, hanem mindazokért, akik nincsenek jelen, de gyülekezetünkhöz tartoznak. Mindazokért, akik szívünk szeretetében jelen vannak. Különösképpen felemeljük szavunkat egy asszony testvérünkért, ki ezekben a napokban fog, vagy lehet, hogy éppen ebben az órában életet adni gyermekének. Fogd az ő kezét, erősítsd, és könyörgünk egy másik asszony testvérünkért, aki nemrég adott életet gyermekének, de súlyos nehézségeken, küzdelmeken kell keresztül menjen. És áldj meg mindannyiunkat, kik nyomorúságot hordozunk, olyan keresztet, amelyet nem önként vállaltunk, hanem hitünk szerint tőled kaptuk. Adj kitartást, adj erőt, reménységet, bizodalmat, add, hogy az örök mennyegző látomása mindig előttünk lebegjen, és ezzel a földön túli örömmel tudjuk élni mindennapjainkat. Az Úr Jézus nevében hallgass meg könyörgésünket. Amen. Foglaljuk össze lelkünk könyörgését az Úr imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.